153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, nagy öröm számomra, egy volt diákom, aki a saját osztályomba járt, osztályfőnöke lehettem 8 évig. Köszöntöm Hírák János Benyámint, Benit, nagy szeretettel. Szia!
Szia Ági, köszönöm, hogy itt lehetek, köszöntöm a hallgatókat is.
Azt gondolom, nem csak személyes öröm számomra, hogy beszélgethetünk, hiszen nagyon-nagyon sokan ismernek téged itt Kiskunhalason, illetve családot is. Ugye nem titok, hogy orvosként dolgozol, méghozzá az egyes számú gyermekklinikán, és napokban dőlt el, hogy a PhD programba is bekapcsolódsz, úgyhogy, de hát ezekről majd szép sorba fogunk beszélni. A legizgalmasabb dolog, amit általában egy ilyen életút interjúban szoktam kérdezni az elején, hogy te tudtad-e már gyerekkorodban mondjuk óvoda környékén, hogy mi szeretnél lenni?
Hát képzeld, ember, szerintem te tudod, hogy én már tudtam is óvodásként is, hogy orvos szeretnék lenni. Nem, azt hiszem nem kellett messzire néznem. Ugye nevelő apukám, dr. Varga Gyula személyében azt hiszem egy megfelelő példaképet láttam magam előtt, és hát igen, ő volt az, aki elindította ezt a gondolatot bennem, és nyilván ez érdelődött így az évek során, és arra jutottam, hogy ez megfelelő lehet. Boldog tudnék lenni, hogyha az orvosi szakmát választom.
Hát igen, én azt gondolom, hogy Halason rendkívül sok kisgyerek emlegeti a Gyula bácsit mai napig, hiszen nem csak meggyógyította őket, hanem egy olyan férfi mintát adott, ami főleg talán a fiú gyerekeknek egy borzasztóan fontos dolog. Azt én tudom, hogy már gimnáziumban biztos, hogy nagyon céltudatosan, gyakorlatilag 5-től kezdve ezt a nem könnyű pályát céloztad meg, és még mielőtt belevágunk a sok izgalmas kanyarba, hogy hogy is kerültél erre a szuper helyre, ahol most vagy, Budapesten, az futott keresztül a fejemen kérdésként, hogy amikor egy óvodás kisgyereket megkérdezek, hogy mi szeretne lenni, és azt mondja, hogy orvos, és miért? Azért, mert nagyon jó érzés meggyógyítani, és nagyon jó érzés segíteni. Nyilván, amikor valaki már olyan fáradt, mint hogy én látlak most téged, és már benne van a taposomalom sűrűjében, ez az érzés megmaradt-e?
Megvan, igen. Azt hiszem, hogy hasonló módon, mint ahogy kiskoromban gondoltam, hogy ez az érzés megvan, azt megkapom, bár az út, ami idáig elvezetett, az teljesen más volt, mint ahogy akkor gondoltam, de megvan, igen. Nagyon szeretem a munkámat, a munkahelyemet, és hogy főleg az, hogy gyerekekkel foglalkozom, az nagyon sokat emel ezen, azt hiszem.
Igen, ugye Gyula bácsi.
Apukám, igen.
Mondhatom így?
Igen.
Hogy a apu gyermekorvos, és tulajdonképpen, tehát ha nem is házi gyermekorvosként, hanem mondjuk egy klinikán, és majd mesélni fogsz róla, hogy milyen különleges területeken dolgozol, de tulajdonképpen akkor a csapás irány megvan. Ha akkor tudtad volna, hogy milyen nagyon nehéz út vezet ide, akkor is vállaltad volna?
Nem biztos. De azt hiszem, hogy meg kell ehhez ezt járni, szóval kell ez az út, amin elindul az ember, és így a szakmám elején mondhatom, hogy belelát végül abba, hogy miért is kell végigcsinálni ezt az utat, úgyhogy nem véletlenül kell nyilván ezt végigjárni, végigcsinálni, meg a megfelelő áldozatokat meghozni, de már meg lesz a gyümölcsön. Úgyhogy nem hát gondoltam volna, hogy ilyen nehéz, nem biztos, hogy belementem volna ebbe, hogyha tudom, de értem, hogy miért kell, és örülök neki, hogy végül is sikerült. Úgyhogy
azt gondolom, hogy ez talán sok szülővel is így van, ha tudná, hogy a gyermeknevelés milyen nehéz lehet, hogy kevesebb gyermek születne. Nagyon jó néha, hogy nem látunk bele.
Lehet, igen.
Egész pontosan. Általános iskolában jó tanuló voltál, mesélj egy kicsit erről az időszakról, meg tudom, hogy te nagyon intenzíven néptáncoltál, mit adott neked ez a sport, és maga az általános iskola hogy volt?
6 éves koromban költöztünk le Halasra, akkor még óvodába jártam. Akkor ismételtem a nagy csoportot, és akkor úgy kezdtem el az általános iskolát, a felsővárosi általános iskolába. Hát nagyon jó tanárnőim voltak végig az általános iskolai éveim alatt, ami igazából nálam 4 év, mert utána mentem át a Szilárd 8 osztályos képzésére. Úgyhogy alapvetően így az általános iskolámban az, hogy boldog gyerekként megtanultam írni és számolni, nekem nagyjából ennyit jelent, meg sok barátot szereztem, és hát belecsöppentem a kiskunhalasi néptánc együttesbe, Vándik László vezetésével, ami hát igen, sokat adott, és nyilván folytattam is ezt még a gimnáziumi évek alatt. Úgyhogy az általános iskolai éveimben nem hiszem, hogy máshogy tudnék emelni igazából.
A Szilárdi gimnáziumba kerültél, mennyire volt nehéz vagy könnyű, ugye ezt azért sokan felszokták tenni, hogy ötödikesként gimnáziumba kerülni, hogy volt ez számodra?
Nem volt nehéz. Én amúgy emlékszem a felvételire, nyilván kellett vinni az érdemjegyeimet, amik én kitűnő voltam szinte végig az általános iskolában és a gimnáziumban. Úgyhogy nekem az nem volt nehézség, ott a felvételim volt egy-két hibám, de azt elfogadták izgulásnak, úgyhogy igazából én ezt nem éltem meg olyan nagy nehézségnek, hogy bekerüljek. Aztán az, hogy plusz órákat kaptam, és esetleg gimnáziumi szinten tanítottak már ötödiktől, az pedig én nem tehernek éltem meg, hanem inkább örültem neki, hogy így oktatnak, és hogy ilyen magasabb, egy kicsit más szemlélettel tanítanak engem.
Hát nyilván azért, akinek jól megy a tanulás, annak a kihívás, az motiváló lakhat, hogy ez
igen,
velem...
szerencsés vagyok talán, de igen, én azt hiszem, hogy egész könnyen tanultam.
Igen.
Aztán nyilván mellé kell tenni a szorgalmat is, ami egy kicsit lassan jött meg, de...
Mikor volt ez az időszak, amikor már... Ugye nagyon jó fejű gyerek voltál, vagy most már nem gyerek, itt egy szakállas fiatal emberrel beszélgetek. Szóval mikor volt ez az időszak, hányadikban, amikor már úgy szorgalmat és nagyon keményen mellé kellett tenni, hiszen nagyon sokan megtanulják óra közben, akiknek ez könnyen megy.
Amikor bejöttek a fakultációk, az nekem már 9. volt a biológia, ott még talán a szorgalmat kevésbé jellemzett engem. De 11-ben, amikor rájöttem, hogy emelt kémiát kell csinálnom, és hogy mennyire nem megy a kémia, azt hiszem, hogy az volt talán az első szikra, ami így megjelent ezen a téren. Ott nagyon sokat foglalkoztam a kémiával, hogy megértsem meg, hogy meg tudjam csinálni a megfelelő felvételi követelményeket majd később, úgyhogy azt hiszem, hogy ott indult el valami. Igen, nyilván addig is leültem tanulni, hogyha kellett, de ezt nem éltem meg úgy olyan áldozatnak, amit ide felrónék talán.
Abban a nehéz helyzetben vannak az orvosi karra, gyógyszerész karra felvételizők, hogy két választott tantárgyuk, és pontosabban összefoglalva 6 tárgyból kell érettségizni, ugye még a többiek 5-ből. Ez mennyire volt nehéz 11-12-ben mondjuk egy viszonylag jó és könnyen tanuló diáknak, mint aki te voltál?
Nehéz volt, nagyon sok olyan plusz munkát kellett beletenni, amit a többieknek, az osztálytársaimnak talán kevésbé, nyilván ők is tanultak. Talán azért mondom ezt ilyen könnyelműen, mert én voltam az egyetlen, aki ezt a két tantárgyat fakultációra vette fel, így a többiek egy kicsit elszeparáltam, végezték a dolgukat, úgyhogy így kvázi egyedül voltam az osztályom. Nyilván ők is sokat tanultak, de így egyedül én a kémiával és a biológiával sokszor volt olyan érzésem, hogy sok plusz óra van, sok plusz feladat van, amit meg kell csinálni, mert különben ugye nem lesz eredménye az egésznek, úgyhogy ez volt a fő motiváció.
Erőt adott az, hogy nagyon céltudatosan tudtad, hogy miért szenvedsz, fogalmazunk így, a többiekhez képest jobban.
Hát erőt adott, igen. Nyilván ott lebegett a cél a szemem előtt, de azt hiszem, hogy ha nem ilyen tanáraim vannak, akkor ez nem sikerült volna. Én nagyon hálás vagyok még mindig a Gabliknél tanárnőnek, mert olyan mennyiségű munkát tett a kis 3 fős fakultációs osztályban, amit én még nem nagyon láttam tanártól, úgyhogy ez is motivált mindenképpen, illetve ő mutatott rá azokra a dolgokra, amiket még tisztázni kellett, és jobban át kellett nézni, meg kellett tanulni, úgyhogy ő nagyon sok plusz órát tartott így nekünk, hármunknak a fakultációs csoportjának, úgyhogy nyilván, hogyha ő beleteszi azt a munkát, akkor ez nekem is kötelező volt, én legalábbis így éreztem, hogy ez így működik.
Igen, ez így fair.
Igen, valahol ez így fair.
Igen, őt mai napig ez jellemzi, hihetetlen számomra is példa, hogy milyen fantasztikus energiákat, és nem mindegyik diák gondolja így, tehát nem mindegyik diák teszi bele.
Elhiszem, hát igen, sokféle ember van.
Így van. Felvételit sikerült elsőre.
Igen.
Mesélj egy kicsit az egyetemről. Mennyire volt, ugye mondtad mindjárt az elején, hogy nagyon nehéz volt ez az egész út. Tudjuk, hogy ugye alapból 6 év, plusz akkor a rezidensi dolog. Tehát igen, más semmi nem hasonlítható hosszában ehhez a tanuláshoz, mint az orvosi pályán lévő, hogy ott eltöltött idő. De hogy nyilván azért ez a 6 év nem egyforma, mennyire érezted, hogy ezekre szükség van, vagy lehetne tömöríteni, vagy volt olyan rész, ami kihagyható lett volna?
Nyilván, hát ilyenkor már könnyen beszél az ember. Van nyilván sok olyan tárgy, amit most úgy gondolok, hogy talán tömöríteni lehetett volna, átugrani biztos nem, de kevésbé komolyan venni lehetett volna, de szerintem ilyen minden karom van. Úgyhogy azt mondják ezekre, ugye, hogy ezek növelik a kitartó egyének, igen, a kitartást ez növeli, de...
Azért nem vagyok benne biztos, hogy ez mindig így van. Ezt mondjuk, meg evelik azt, hogy a diákokat, hogy túlél.
Én is vagyok benne biztos, de nem találtam ki más, úgyhogy... De nehéz volt, igen. Főleg az az érdekes ebben az időszakban, hogy ez a 6 év sem egyforma, ahogy talán mondtad is. Az első 3 év nagyon elméleti, és nagyon tényleg a tankönyvből tanulunk, és onnan kell lexikális tudást felvenni. És utána a másik 3 év talán, hogyha egy 2 része tudjuk bontani a képzést, bár elméletileg 3 része van. Ez a klinikai 3 év minden esetre, ez pedig nagyon a beteg közelében kéne, hogy folyjon, és onnan felszedni a tudást. Azért mondom, hogy kéne, mert bár ez az én véleményem, hogy talán lehetne még jobban a klinikumba befolyni már ilyen orvosnál hallgatóként is, de hát nyilván mindig mindent lehet jobban csinálni. Azt hiszem, hogy azért ez így is elég intenzív már ahhoz, hogy most rezidens képzés elején már azért tudja az ember, hogy hol van, hogy mit miért csinál, és hogy fogékonyabb legyen azokra a dolgokra, amiket mégben dolgoznia kell.
Több orvosi karon tanuló diák mondta el, hogy amit te is említettél, tehát hogy a klinikai gyakorlat azért kicsit, hát hogy is lehetne ezt mondani, vékony. Tehát, hogy nincs ideje a kollégáknak, a már gyakorló kollégáknak, a fiatalokra, akkor te is ezt élted át kb.
Igen, sőt, én most olyan helyzetben vagyok, hogy a másik oldalt is látom, mert mivel klinikán dolgozom, nekem is oktatnom kell. Tehát most ott vagyok a másik oldalon. Nehéz ítéletet mondani, mert kellenek az orvos kollégák, sok orvos hallgató, a kapacitása a tanároknak pedig egy bizonyos szint felé már nem növelhető. Úgyhogy biztos, hogy lehetne még javítani ezen a dolgon, de sajnos hogy van egy ilyen rendszerkorlát, ami ezt valószínűleg megszabja, hogy meddig.
Hát igen, nyilván orvosból is több kellene, akkor nem lenne olyan nagy teher, és több energia jutna a diákokat oktatni, mármint az orvostan hallgató diákokat.
Hamarosan folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést Hérák János Benyáminnal, aki rezidens orvosként dolgozik az egyes számú gyermekklinikán. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai interjúmban a beszélgetést Hérák János Benyáminnal, Benivel, aki rezidens orvosként dolgozik az egyes számú gyermekklinikán.
Neked azért volt egy olyan szerencsés háttered, hogy tudtál aputól tanácsokat kapni, hát hozzáállást mindenképpen, de hogy ugye pont mert a gyakorlati képzés azért vékony egy picit általában Magyarországon.
Tudtam, igen, sok mindent meg tudtunk beszélni. Átbeszélni, hogyha volt kérdésem, azért többnyire tudott válaszolni, ami szerintem egészen elképesztő dolog. Főleg harmadévben, Szegeden a harmadév az, ami a vízválasztó. Hogyha azt valaki megcsinálja, akkor azt mondják, hogy nagy gond már nem lehet, valószínűleg orvos lesz. Hogyha valaki nem sikerül, akkor hát a legtöbben ott adják abba az orvosképzést. Úgyhogy a harmadévben volt az, amikor hogyha így visszatérünk a szorgalomra, akkor ott maximalizáltam magamat a tanulásban, ott tényleg mint a diák voltam, és naponta be volt osztva, hogy mikor tudok tanulni, és mikor mit tudok csinálni.
Ez hány órás tanulást jelent naponta? Már csak, hogy kösse fel a gatyát, aki orvosnak készül, hogy van ilyen része is a tanulásnak.
Hát ugye vizsgai időszakban kell felpörögni a legjobban. Én emlékszem, hogy... Azért egész gyorsan eljutottam addig a felismerésig, hogy akkor tanulhatékony az ember, hogyha jó időmenedzsmentje van. Úgyhogy minden vizsgaidőszakot érdemes azért így átgondolni, hogy mire mennyi időt akarsz állni. És olyan mértékig mentem el ebben, hogy a korrelettan tantárgyunkra meg volt a napi lebontásom, hogy hány órát tanulok, az volt a cél, hogy több mint 10 órát tudjak nettó tanulni egy nap, és akkor, hogy ehhez milyen szüneteket kell tartanom, hogy kell tartanom, mikor ehetek, mikor aludhatok, hasonló dolgok, hogy mikor tanuljam a nehéz tételt, mikor tanuljam a nem olyan nehéz tételt, és a könnyű tételt. Ezek mindig be voltak osztva. Úgyhogy azt egészen tökére fejlesztettem, azt hiszem. Arra büszke is vagyunk, és jól is sikerült a vizsga, úgyhogy valami ilyesmi kell, igen. Hogyha az a napi 10 óra tanulás, az viszont tényleg akkor nagyon nem csinál más, csak akkor ők forog.
Ezt a receptet az jutott eszembe, hogy lehet, hogy érdemes lenne leírni, mert saját háztáji gyermekemmel is beszélgetve neki, és volt olyan a kiközgazdaságtani záró államvizsgára készült, hogy még az étel mennyisége is ki volt kalkulálva, mert ha sokat evett, nem tudott akkor figyelni. Tehát ez egy elképesztően fegyelmezett időszak, és tudatosnak kell lenni, hogy túlélje valaki, és képes legyen megoldani.
Igen.
Na hát maga ez a rendszer is azt gondolom felkészít benneteket egy fegyelmezett munkára, hiszen azt gondolom, hogy maga, amit csináltok, hiszen Covid időszakban be voltatok vonva nagyon aktív helyre, erről majd hamarosan beszélgetünk. Két dolog, ami még egy kicsit a középiskolára nyúlik vissza, és az egyetemen is átível, tudom, hogy szenvedélyesen szeretsz kosárlabdázni, és így a tudatos tanulásról jutott eszembe, hogy egészen biztos, hogy volt benne mozgás is, hogy kibírd ezt az egészet. Szóval mesélj egy picit a kosárlabda szerelemről, és hol tart most?
Hát sőt, még a gimnázium előtti időszakra nyúlik ez vissza, mert a két bátyám vont bele ebbe az egészben, mikor 6 évesen leköltöztünk Kiskunhalasra. Ott kezdtek el tanítgatni, kosarazni, és hát elég gyorsan megfogott ez a sport. Azóta igazából kosarazom, nem azt mondom, hogy heti rendszerességgel, de azért 2-3 hetente sikerül eljutnom kosarazni. A Kiskunhalason még ezt ugye egész könnyen meg tudtam oldani, mert le lehetett menni a Medoszra, vagy a Sziládiban benn maradni, és akkor ott kosarazni a barátokkal. Egyetemen már kicsit nehézkesebb volt, de azért megvan ott is a lehetőség, hogyha valakinek van affinitása erre. Van külön medikus csapat, tehát ahol a gyógyszerészet, fogorvos és orvos tanhallgatók járnak le kosáredzésre. Sőt, van egy kupa is, a medikus kupa, ahol a 4 orvosi egyetemnek a csapatai mérkőznek meg. Úgyhogy az edzéseknek van értelme is kvázi, mert ugye egy tornára készülünk fel.
Remélem, a szegediek győztek, amelynek része voltál.
Egyszer sem. Baj, viszont nagyon jó társaság volt, és hát lehetett kosarazni, úgyhogy lényegében megkaptam, amit akartam. Sőt, még egy szegedi megyei bajnokságban is elindultunk, tehát megye 2-ben kosaraztam, mint igazolt játékos, ami nagyon vicces számomra. Egy helyi srácokból alakult csapat, 15-en voltunk, nagyon lelkesek, teljesen új, hát úgymond brandet húztunk fel, merem ezt azért mondani, mert szponzorok álltak be mögénk, saját mesz készült, úgyhogy volt pontszámlán, mindenünk volt.
És mindenki is... orvostanhallgató volt?
Ott nem, ott az egy városi csapat volt.
Értem.
És akkor egy ilyen kosarazni szerető baráti társaság jött össze, és úgy alakult meg igazából. De hát ott újabb barátságok lettek, úgyhogy nagyon, nagyon jó volt, igen.
Megye 2-ig eljutottatok egy baráti csapat?
Megye 2 az ugye még fizetős bajnokság kvázi.
Úristen!
Szóval nem be lehet fizetni magunkat. De megye 2-ben harmadikok lettünk. Elsőjében, meg másodikban is, úgyhogy büszke is vagyok erre, igen.
Én elhiszem. Ez egy fantasztikus jó dolog, és jó segíti a tanulás, de nem is ez a leglényegesebb, hanem rohadtul jó önmagában.
Igen.
Oké. A másik, ami érdekel, és az viszont azt gondolom, hogy a középiskolára nyúlik vissza, hogy te tulajdonképpen most fogsz bele a PhD-be, de tudom, hogy Szegeden is csábítottak erre.
Igen.
Mesélsz, de hogy ennek az egésznek a gyökere már a középiskolában indult a kutatásnak.
Igen. Hát ugye nekem anyukám volt a biológia tanárom, minden előnyével és hátrányával, inkább előnyével, de ő valószínűleg motiváltabb volt, hogy ezt a biológia faktos csoportot tovább vigye, mint egy nem csak egy sima biológia fakcsoportot, hanem még e felé emelni egy kis szinten. És ez úgy nézett ki, hogy Szegeden leszervezett először egy túrát, hogy nézzük körbe különböző intézeteket Szegeden, hogy hol miket csinálnak. És nyilván az elméleti és klinikai intézetek jöttek szóba. Úgyhogy elmehettünk oda, és megnézhetjük, hogy hogy működnek a laborok, miket csinálnak. Majd erre építkezve azok a diákok, akiknek megtetszett valami, megbeszélt kapcsolatokkal együtt haladva, visszajárattak abba a laboratóriumba. Először is ugye megnézni a munkát, hogy mit csinálnak, megérteni azt középiskolai szemmel, hogy mi történik ott, és az egésznek a csúcsa az volt, hogy egy ilyen diák cikk pályázatra készült egy, vagy írtunk egy cikket, az ottani laboros kontakta, és a diák, szóval egy közös munkaként írtak egy cikket, és ez került így a csúcsára az egész projektnek. És ez azért, ahogy mondod, azért fontos az én életemben, mert hogy én ebbe a laborba mentem később vissza, hogy szívesen jönnék, mint orvostanhallgató már, és kapcsolnék be valamibe, hogyha adnak valamilyen témát. És hát ilyenkor mindig nagy szeretettel és melegséggel fogadnak, úgyhogy rögtön kaptam is a mit tudok segíteni, hova tudok becsatlakozni. És akkor innen eszkalálódott az egész, aztán tovább egészen, hát mondhatni talán eddig a PhD jelentkezésig, ahol most tartok, de hát igen, jó messziről indult most, hogy így felemlegetjük.
Én, ha jól tudom, akkor valószínűleg ebből a témából, hanem akkor kijavítasz, tehát tudományos diákköri dolgozat is született, és abban értél el eredményt.
Igen, ez egy kicsit más téma volt már. Amikor visszamentem, akkor állatkísérletben tudtam segíteni, ami egy kicsit alapkutatásnak számít. Amikor pedig elkezdtem TDK-zni, kvázi egy olyan programba belépni, ami ennek az egésznek egy keretet ad, akkor hát így terelgettek át engem a klinikum felé, velem nagy egyetértésben egyébként, és adtak a kezem alá olyan munkákat, amiket kipróbálhattam. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a neurológiai klinikán dolgozhattam diákként, és ott egy olyan projektbe vontak bele, ahol egy szemkamerával vizsgáltunk, mértünk le beteg embereket, illetve egészséges embereket. És az a szemkamera még olyan kezdeti fázisban volt, hogy programokat kellett ráírni, és engem úgy vontak bele ebbe az egészbe, hogy odaadták nekem már az alapszkripteket, hogy ezeket nézegessem egy kicsit, és akkor szépen egyébként szerintem nagyon okosan kis feladatokat kaptam, hogy ez a pötty innen oda menjen, vagy ne pötty legyen, hanem négyzet alakú legyen. Szóval klasszikus ilyen programozás bevezetési feladatokat kaptam, és nagyon-nagyon élveztem már a kezdetektől, úgyhogy kvázi naponta jártam vissza, hogy akkor kész van ez a feladat, adjatok valami mást, és akkor így látták, hogy nagyon lelkes vagyok, és akkor adtak nagyobb teret az egészben. Úgyhogy a vége valóban az lett, hogy megírtuk rá a programokat, amik működtek.
Igen, ez egy program esetében hasznos.
Igen, és akkor elkezdhetett beindulni a mérés, és nagyjából az én TDK munkám, ez a szklerózis multiplexes betegek köré szerveződött, és őket mértem le ezzel a szemkamerával, az általam, illetve a kutatótársam, illetve témavezető, inkább így mondom, mert ő már egy PhD programban volt akkor, az ő szkriptjei alapján. És akkor így szépen egy éven keresztül mértük le a beteg és az egészséges alanyokat ezzel, és néztük, hogy van-e olyan különbség, amivel érdekes dolgokat tudunk kimutatni. És hát ez már szerencse, bár ha jó a kérdés, ugye akkor jó választ lehet ráadni. Úgy ez pedig a témavezetőimnek az érdeme, de kijöttek olyan eredmények, amik azt mutatták, hogy van értelme ennek a vizsgálatnak, és egy olyan plusz tud hozzáadni magának a betegség kezelésének, ami talán a terápiát is tudja módosítani, tehát ez alapján, nem csak ez alapján, de ez hozzásegített a terápiának a módosításához, és nyilván mindenféle más adattal, tehát képalkotóval, kérdőívekkel, életminőséggel, stb. Összevetve összefügg és találtunk. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép eredmény volt TDK-sként, azt hiszem, és hát ezt így találta a TDK-s zsűri tanács is. Úgyhogy 2 éven keresztül vittem ezt a témát TDK konferenciára. Az elsőben egy ilyen pilot study-t tudtam bemutatni a kezdeti eredményekkel. Ott második helyet értem el a szekcióban, és akkor 1 év múlva a következő konferencián már a teljesen szép eredményeket tudtam vinni, amivel megnyertem az egész szegedi fordulón. számomra a legnagyobb meglepetésre.
Rendkívül büszkék vagyunk. Ez gondolom Kiskunhalasnak is hatalmas eredmény. Nem olyan régiben Bödecs Palkóval riportoztam, aki szintén most nagyon szép eredményt ért el a pedagógiában egy új módszerrel. Hát hiába ezek a halasi legények, és még vannak szintén.
Igen, persze.
Még majd ezután fogunk feltérképezni. Nagyon gratulálunk. Rendkívül büszkék. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas, hasznos is. Nekünk van is a családban ilyen beteg, tehát én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlen dolog. Már diákként ilyenben részt venni.
Nagyon, igen, nagyon jó volt tényleg látni azt a profizmust, ahogy működik ez a dolog, és hogy már ott megtanulhattam azokat, hogy mire kell figyelni, meg hogy kell csinálni ilyen kutatást, szóval tényleg nagyon hálás vagyok, meg tudom kamatoztatni ezt, egyszerűen ez a legjobb érzés, ugye nyilván.
Ez így van.
Hírek János Benyáminnal, egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt folytatjuk a beszélgetés interjút, maradjanak velünk akkor is, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.